Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztény ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: Mátyás király a hosszú uralkodása során nem csak a belpolitika és a királyi hatalom megerősítése irányába fordította a figyelmét. Az aktív külpolitika folytatása legalább ugyanannyira fontos volt számára, mint a belpolitika. Ehhez azonban előbb a kedvező feltételeket kellett megteremteni, amelyet a magyar király a katonai reformok bevezetésével valósít meg. Témánk: Mátyás király külpolitikája. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Igen, a mai műsorunk során Mátyás király külpolitikájával próbálunk foglalkozni. A Mátyás király által bevezetett katonai reformok lehetővé tették azt, hogy belevesse magát az európai nagypolitika forgatagába, és felvehette a harcot a törökökkel, a csehekkel, a Habsburgokkal, vagyis a magyar királyság gyakorlatilag Közép-Európa egyik legfontosabb tényezőjévé válik ebben az időszakban.
Történész úr, ahogy szoktuk, tekintettel azokra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy ezen a héten is tartsuk meg az emlékeztetőt.
A királyaink voltak sorozatot István király uralkodásával kezdtük, az államalapító királyunk uralkodásával, aki azzal, hogy megkoronáztatta magát magyar királynak, tulajdonképpen létrehozta a keresztény magyar királyságot. István király jelentős államszervezői tevékenységet folytatott, kiterjesztette a központi hatalmat az egész Kárpát-medencére, legyőzte a különböző helyi törzsi vezetőket, kiépítette a királyi közigazgatást, vármegyéket hozott létre a Kárpát-medence egész területén. Írott törvényeivel, okleveleivel hozzájárult a magyar állam kialakulásához, ezzel párhuzamosan pedig egyházszervező tevékenységével a magyarságot a keresztény Európa felé irányította. István király uralkodása alatt következik be az egyházmegyék szervezése, és úgy egyáltalán a törvényeivel megerősíti a kereszténységnek a helyzetét a Kárpát-medencében. Ezen kívül István király is átgondolt külpolitikát folytat, arra törekedett, hogy a szomszédos államokkal jó viszonyt ápoljon, felismerte azt, hogy a belső átalakításokat csak is egy békés külpolitikai helyzetben lehet megvalósítani. István király viszont nem tudta megoldani a trónutódlásnak a kérdését, fiai már élete során elhunytak, így az általa kijelölt utód Orszeló Péternek a személye ellenérzéseket váltott ki, például Vazulból, akit István király megvakított annak érdekében, hogy biztosítsa Péter számára a trónutódlást. István király halálát követően az általa kijelölt Orszeló Péter lép Magyarország trónjára, viszont a Péter által folytatott politika elégedetlenséget szül az előkelők körében, akik összeesküvés szönnek ellene, és elűzik az országból. Péter helyett Aba Sámuelt választják meg magyar királynak, viszont Aba Sámuelnek az uralkodása is elég rövid, hanem a német segítséggel visszatérő Péter vissza tudja szerezni országát, koronáját, Aba Sámuel pedig életét veszti az összecsapásokban. Első Péternek a második uralkodása viszont szintén nagyon rövid, az elégedetlenség az előkelők körében továbbra is megmarad, ezen kívül pedig egy pogánylázadás is hozzájárul Péternek a bukásához. A helyzetet Vazulnak az egyik fia, András használja ki, aki az előkelők hívására visszatér az országba, és elfoglalja a trónt első András néven. András uralkodása során sikeresen visszaveri a német támadásokat, ezen kívül pedig hozzájárul a magyar keresztény egyház helyzetének a megszilárdulásához is. Annak érdekében, hogy kül- és belpolitikáját könnyebben meg tudja valósítani, András visszahívja az országba öccsét, Bélát, akivel tulajdonképpen megosztozik a hatalmon, és aki számára létrehozza a hercegségnek az intézményét. Béla ezt a gesztust úgy értelmezi, hogy ő lett a kijelölt trónörökös, ezért amikor Andrásnak fia születik, és megkoronázza fiát királynak, ez Béla hercegnek az ellenérzéseit váltja ki, így András és Béla között konfliktus robban ki, és ebből a konfliktusból András kerül ki vesztesen. Így Magyarország következő királya első Béla lesz, aki viszont rövid ideig uralkodik, egy furcsa baleset következtében halálos sebet kap. Ez lehetőséget biztosít András fiának, Salamonnak, hogy elfoglalja a magyar trónt, majd kibéküljön unokatestvéreivel, Bélának a fiaival, akikkel megosztozik a hatalmon. Ez a közös kormányzás a király, illetve a hercegek között körülbelül egy évtizeden keresztül tart, viszont Salamon, illetve unokatestvérei között is végül háború robban ki, és ebből az összecsapásból ezúttal Salamon kerül ki vesztesen, így Magyarország élére igaz ellenkirályként első Géza kerül. Géza uralkodása viszont nem túlságosan hosszú, és váratlan halálát követően testvére első László, vagyis Szent László foglalja el a magyar trónt. László király uralkodása a 11. század egyik legjelentősebb uralkodása. László király átgondolt törvényeivel hozzálátott a magyar társadalom problémáinak a megoldásához, és pedig a tolvajlásnak a kérdését próbálta jelentős mértékbe visszaszorítani szigorú törvényeivel. Ezen kívül László király átgondolt egyházpolitikát is folytatott, létrehozza az ágrábi püspökséget például, vagy ő az, aki kezdeményezi István király Imre herceg, illetve Gellért püspöknek a szenti avatását. László király idejében a külpolitika is kiemelt figyelemben részesül, és aktív külpolitikát is folytat, ekkor következik be a Magyar Királyság első jelentős terjeszkedése, és pedig László király kiterjeszti a magyar fennhatóságot Horvátországra is. László király halálát követően első Gézának a nagyobbik fia, Kálmán kerül Magyarország trónjára, akit Könyves Kálmánként szoktunk emlegetni, egy rendkívül művelt, nagy tudású ural volt. Kálmán király folytatja a nagybátyja által kijelölt irányvonalat, és bel- és külpolitikájával hozzájárul a magyar királyság helyzetének a megszilárdulásához. Például belpolitikai téren Kálmán király szintén a törvénykezéseivel tűnik ki, viszont törvényeivel enyhíti a nagybátyja által bevezetett szigort, ezzel is jelezve, hogy a törvények végül is elérték a kívánt hatásukat. Kálmán király aktív külpolitikát is folytat, uralkodása során terjeszti ki a magyar fennhatóságot Dalmáciára, ezzel is követve elődjének a politikáját. Kálmán király uralkodása során többször szembe kell nézzen testvérének, Álmos hercegnek a trónkövetelésével, és végül az Álmos által kezdeményezett összeesküvéseket úgy oldja meg, hogy testvérét, illetve annak fiát megvakítatja. Ezzel biztosítani tudja a trónutódlást saját fia II. István számára, aki apja halálát követően másfél évtizeden keresztül uralkodik a magyar királyságban. II. István uralkodása azonban inkább inkább kudarcokban, mint sikerekben bővelkedik. Így, amikor II. István törvényes fiútod nélkül hal meg, akkor lehetőség adódik arra, hogy az álmoság elfoglalja a magyar trónt, és így kerül Magyarország élére II. Béla, vagyis Vak Béla, álmos hercegnek a fia. II. Béla uralkodása során megerősíti a királyi hatalmat, és pedig úgy, hogy az ellenzéket fizikailag megsemmisíti, és ezzel biztosítani tudja saját fia II. Géza számára a trónutódlást, illetve azt, hogy egy erős, stabil magyar királyságnak az élére kerül. II. Géza uralkodása során a magyar királyság Közép-Európa és talán egész Európa egyik legjelentősebb államának számított, de szembe kerül a megerősödő bizánci birodalommal, és ez a konfliktus végül is a magyar királyságnak a meggyengülését eredményezi, megjelennek a trónkövetelők II. Géza testvéreinek a személyében, őket természetesen a bizánci birodalom támogatja. Így amikor II. Géza váratlanul meghal, az ország rendkívül nehéz helyzetbe kerül, és Gézának a fia, III. István csak nagy nehézségek árán tudja biztosítani a trónt nagybátyjaival, II. Lászlóval, illetve IV. Istvánnal szemben, akik ellenkirályokként rövid ideig irányítják az országot. Viszont III. István végül sikeresen legyőzi az ellenfeleit, és megerősíti a királyi hatalmat, valamint békét köt a bizánci birodalommal is, igaz, ez jelentős területi veszteségekkel jár. III. István halálát követően testvére III. Béla lép Magyarország trónjára, az a III. Béla, aki a bizánci birodalomban nevelkedett, így Magyarország élére kerülve azokat a tapasztalatokat próbálja kamatoztatni, amelyeket a bizánci birodalomban szerzett. Így III. Béla nagy gondot fordít az államügyek írásbeli intézésére, ezért létrehozza a királyi kancelláriát, valamint támogatja a hiteles helyeknek a működését, és támogatja a magyar klerikusoknak a külföldi, elsősorban nyugat-európai tanulmányútjait is. Ezzel párhuzamosan aktív külpolitikát is folytat III. Béla, visszaszerzi a bizánci birodalom irányába elvesztett területeket, valamint megpróbálja kiterjeszteni a magyar uralmat a halicsi fejedelemségre, ez utóbbi próbálkozása ideiglenes eredményeket hozott. Ezzel párhuzamosan átgondolt egyházpolitikát is folytat, az ő uralkodása során avatják szentté László királyt. III. Béla uralkodásának végén egy erős, stabil királyságot hagyott fiára, Imrére, aki azonban uralkodását azzal kell töltse, hogy saját testvérével, András herceggel hadakozik, hiszen András herceg megpróbálja megszerezni a királyi trónt. Imre király végül is ezeket a próbálkozásokat visszaveri, viszont az országnak a belső stabilitása megszenvedi ezeket a harcokat, így amikor Imre király váratlanul meghal, kiskorú fia, III. László nem igazán tudja biztosítani a trónutódlást saját maga számára, így a 13. század elején András herceg kerül Magyarország élére II. András néven. II. András hosszú uralkodása során jelentős változásokat vezet be a magyar királyságba, például bőkezően adományozza a királyi birtokokat, megpróbál egy új gazdaságpolitikát folytatni, azonban ez a gazdaságpolitika nem vezet eredményre, és András király állandó pénzhiánnyal küszködik. A birtokoknak az eladományozása a királyi hatalomnak a gyengüléséhez, illetve az előkelő rétegnek a megerősödéséhez vezet, ez pedig belső konfliktusokat eredményez, és ezeknek a belső konfliktusoknak a jele például Gertrudis királynénak a meggyilkolása, valamint a királyi szerviensek, nemeseknek a mozgalma, amely arra kényszeríti az uralkodót, hogy kiadja az aranybullát. II. András halálát követően fia, IV. Béla kerül Magyarország élére, aki nem mindenben értett egyet apjának a politikájával, és miután hatalomra kerül, megpróbálja visszavenni azokat a birtokokat, amelyeket elődje adományozott el. Ez azonban jelentős ellenérzéseket váltott ki az előkelőkben, így amikor az országot a tatárok támadása eléri, akkor egy olyan országgal néznek szembe, amely nem volt egy belső egység, így nem sikerül egységesen fellépni a tatárokkal szembe. Ez meg is látszik, hiszen a magyar királyság egy katasztrofális vereséget szenved, illetve a tatárok az ország jelentős részét elpusztítják. Viszont a magyar király királyság szerencsére a tatárok végül is visszavonulnak, így IV. Béla az a feladat hárul, hogy újjáépítse az országot, és ezt a feladatot mondhatni tökéletesen teljesíti. Uralkodásának a végére a magyar királyság újra megerősödik, ezért IV. Bélát nem hiába nevezzük második honalapítónak. Béla halálát követően 5. István kerül rövid időre Magyarország trónjára, majd váratlan halálát követően kiskorú fia 4. László foglalja el a magyar trónt. 4. László uralkodása során viszont az országba egyre jobban kibontakozik az anarchia, hiszen az erőkelők annyira megerősödnek, hogy akár a királlyal szemben is képesek politizálni, és ezt a kialakuló helyzetet 4. Lászlónak a politikája sem segíti, ő gyakran a kúnok közé vonul vissza a belső harcok elől, így nem véletlenül nevezzük őt Kun Lászlónak. 4. László meggyilkolását követően az Árpádháznak az utolsó aranyágacskája, vagyis 3. András kerül Magyarország élére, aki ugyan külföldön nevelkedik, de az ország előkelői elismerik őt királynak, viszont 3. András sem tud változtatni a helyzeten, a belső anarchia tovább erősödik az országban, így amikor 1301-ben András király meghal és kihal az Árpádház, tulajdonképpen a magyar királyság a szétesés határán állt. Ennek ellenére a magyar trónra többen is jelentkeznek, előbb a cseh származású Vencel, majd a bajor származású Otto kerül Magyarország élére, de végül a Nápolyból érkező Anzsú Károly Róbert lesz az, aki meg tudja szerezni a magyar koronát. Első Károly, vagyis Károly Róbert sikeresen megerősíti a királyi hatalmat azzal, hogy legyőzi a különböző tartományurakat, kiskirályokat, és kiterjeszti a királyi hatalmat az egész ország területére. Az általa bevezetett reformok a királyi hatalomnak a megerősítését szolgálják, például egy új előkelő réteget hoz létre, akik feltétlenül hűségesek a királyhoz, ezzel párhuzamosan pedig sikeres gazdaságpolitikájának köszönhetően a királyi kincstárat is fel tudja tölteni. Első Károly uralkodása alatt a magyar királyság újra egy regionális, sőt európai tényezővé válik. Ezt mutatja Első Károlynak a sikeres külpolitikája is, például a visegrádi királytalálkozó, amely során Károly vendégül látja a lengyel, illetve cseh királyokat. Első Károly tehát egy stabil, erős magyar királyságot hagy fia Lajos számára, aki ezt a belső stabilitást aktív külpolitikára használja fel elsősorban, és első Lajos uralkodása során a magyar királyság számos hadjáratot indít a környező területek ellen, például Lajos király hadakozik a nápolyi királysággal, Velencével, a Balkán-félszigetre vezet hadjáratokat, illetve a litvánok ellen is részt vesz harcokban, és legnagyobb külpolitikai sikerét akkor éri el, amikor 1370-ben megválasztják lengyel királynak, ezzel sikerül megvalósítani a magyar királyság és a lengyel királyságnak a personál unióját. Lajos király viszont nem tudja megnyugtatóan megoldani a trónutódlásnak a kérdését, fiai nem születnek, így lánya Mária számára szeretné biztosítani a trónutódlást, viszont az az eredeti megoldás, hogy fiúsítsa a lányát, végül nem vezet eredményre. Az erőkelőknek egy része nem hajlandó elfogadni az idézőjeles nő uralmat, és behívják az országba az Anjou dinasztia egyik tagját, második Károlyt, aki el is foglalja a trónt, és rövid időre magyar királynak is nevezheti magát. Viszont a Máriát támogató nemesek második Károlyt meggyilkolják, és ez tulajdonképpen újra belső anarchiát eredményez az országba. Ezt a belső anarchiát végül is Máriának a férje, Luxemburgi Zsigmond tudja kihasználni, akit az előkelőknek egy széles csoportja megkoronáz királynak. Luxemburgi Zsigmond hosszú uralkodása során megerősíti a királyi hatalmat, és tulajdonképpen az első Károly által alkalmazott receptet felhasználva egy erős központi hatalmat tud kiépíteni. Viszont Zsigmond király uralkodása során megmutatkozik az országnak a déli részén a legnagyobb fenyegetés a magyar királyság számára, és pedig az Oszmán Birodalomnak a terjeszkedése, és Zsigmond király az oszmánokkal szemben a végvárvonal kiépítésével próbálkozik, és sikeresen meg tudja akadályozni akadályozni az oszmánoknak a további terjeszkedését. A Zsigmond király halálát követően veje, Habsburg Albert lesz néhány hónapig Magyarország királya, majd az ő halála után az országban újra anarchia bontakozik ki, a nemesség egy része Habsburg Albert meg nem született fiát, míg a másik része egy Jagelló herceget szeretne a magyar királyság élén látni. Így az országban két párt alakul, és ezek között polgárháború robban ki. Végül ezt a polgárháborút Első Ulászlónak a hívei nyerik meg, és rövid időre Első Ulászló foglalja el a magyar trónt. Első Ulászló életét veszti a törökök ellen indított várnai keresztes hadjáratban, így a nemesség kénytelen elismerni királynak Habsburg Albertnek a fiát, 5. Lászlót, viszont az ő kiskorúsága idején a magyar politikának az erős embere tulajdonképpen Hunyadi János lesz, aki jelentős török ellenes harcaival írja be magát a magyar történelembe. Hunyadi János halálát követően 5. László, illetve támogatói megpróbálják magukhoz ragadni a hatalmat, viszont 5. László váratlan halála ezt megakadályozza, így lehetőség adódik Hunyadi János fia számára, Hunyadi Mátyás számára, hogy elfoglalja a magyar trónt. És az elmúlt műsoraink során Hunyadi Mátyás uralkodásáról beszéltünk, ő a középkori magyar királyságnak egyik legjelentősebb uralkodója. Megnéztük, hogy hogyan választották meg őt királynak, milyen nehézségekkel kellett szembenézzen trónra kerülésekor, illetve milyen reformokkal erősíti meg a királyi hatalmat, és azt próbáltuk végigkövetni, hogy hogyan is tud kiépíteni egy abszolút királyi hatalmat Mátyás király jól átgondolt belpolitikájának köszönhetően.
Történész úr, milyen volt a belpolitikai helyzet Mátyás király uralkodásának utolsó évtizedeiben? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai kövezárt múltunkat.
Az elmúlt műsorainkban láthattuk, hogy Mátyás király rendkívül nagy gondot fordított a belpolitikára, hiszen az volt a célja, hogy a királyi hatalmat megerősítse, és ezeknek a belpolitikai lépéseknek az eredményei uralkodásának az utolsó évtizedében mutatkoznak meg. Így azt mondhatjuk, hogy Mátyás király uralkodásának utolsó évtizede egyértelműen a királyi hatalom megerősödéséről szól. Amint az elmúlt műsorainkban is hallhattuk, 1481-től kezdve az országgyűléseken egyre inkább király elképzelése érvényesül. És ugyanez megmutatkozik Magyarország legfontosabb közjogi tisztségének betöltésekor a nádor választáskor is. A nádor választásra elsősorban azért került sor, mert 1484-ben meghalt Ország Mihály nádor. Az ország első világi méltóságát a főpapi főúri tanács beleegyezésével a király nevezte ki, országgyűlési jóváhagyásra ebben az esetben nem volt szüksége. Mátyás azonban országgyűlésen akarta megválasztatni a nándort, és a jogkörét is írásba kívánta foglaltatni. Az 1486-os országgyűlés Szapolyai Imrét választotta meg nádornak. A Pozsega megyei köznemes Deák megszerezte az ország legmagasabb méltóságát, és mindvégig a király első számú kegyence maradt, noha többször is, hol nyíltan, hol háttérből szembefordult a királlyal. Szapolyai Imre nádori hatáskörét az 1485. évi nádori cikkelyek szabályozták. A nádor hívja össze a királyválasztó országgyűlést, ahol az övé az első szavazatjoga. A kiskorú király mellett a nádor a gyám. Lényegében a király után mindenben ő következik. Főkapitány, legfőbb bíró, aki a király és a rendek közötti ügyekben is bíráskodik. A király rendes hatalmából elengedheti a bíráknak járó bírságpénzek fizetését, a nádort illetőket viszont csak az abszolút hatalmából engedheti el. A korszakban erősen prejoratív formában használt abszolút hatalom kifejezésnek semmi köze nincs a későbbi abszolutizmushoz. Ez csak azt jelenti, hogy a király túlteszi magát a törvényes előírásokon vagy a szokásjogon. A korabeli felfogás szerint ezt megtehette, abszolút intézkedése érvényes volt, bár nem feltétlenül jogszerű. A korábbi törvények éppen ilyen intézkedésekkel szemben várták el az orvosokat, orvoslást a királytól. Az 1486. évi törvény bevezetője már a rendes hatalmával elégedett királyképét vázolja fel, viszont ekkor már Mátyás sokszor túllépte a rendes hatalmának a korlátait, és megvalósította az abszolút hatalmat az országban.
Tanár úr, milyen katonai reformokat vezet be Mátyás király?
Hadsereg nélkül Mátyás király sem belső, sem külső ellenségei nem tudott volna órán lenni, ezért kezdettől szükségessé vált a katonaság felállításának a biztosítása. A király először apja csapataira számíthatott, amelyek kezdetben Szilágyi Mihály irányítása alatt álltak. Király támogatta a legtöbb főpap és néhány főúr bandériuma is. Ezekben az illető úrfamiliárisainak számító zsoldosok harcoltak. Bevetésükért azonban az urak benyújtották a számlát a királynak. Pénzt, birtokot, befolyást követeltek. Ez az erő azonban nem volt elegendő az ország megvédésére. Mátyás ezért kénytelen volt a telekkatonaságot és a nemesi felkelést is igénybe venni. A telekkatonaság ebben az időben azt jelentette, hogy bizonyos számú jobbágy, 1459-ben ez 20 fő volt, után egy katonát kellett kiállítani. Ez lehetett felfegyverzett jobbágy vagy zsoldos is. Az országgyűlések arra törekedtek, hogy ezeket a csapatokat a megyék alá rendeljék. Csak a főpapi bandériumokat vonták ki ez alól, hiszen esetükben nem a porták számát, hanem elsősorban a tizedjövedelmet vették alapul. Ezek a csapatok katonailag magasabb minőséget képviseltek. Ezzel szemben a király már kezdetől fogva arra törekedett, hogy a telekkatonaság helyett bevételhez jusson, amelyből maga fogadhat fel zsoldosokat. Ezt a hadmentességi adót hadakozó pénznek hívták, és nem volt azonos a rendkívüli adóval, az úgynevezett segéllyel, annak ellenére, hogy általában ez is jobbágyonként 1 forint körül mozgott. Mivel mindig akadtak, akik inkább kiállították jobbágyaik után a telekatonasságot, ennek az adónak teljes összege nem állapítható meg. 1471 után Mátyás már nem vette igénybe a telekatonasságot, így a hadakozó pénz szedésére sem kerül sor, a segély viszont megmaradt. A jelentősebb birtokosok bandériumait később is igénybe vette Mátyás. Általában a zsoldos sereg fényében ezek jelentősége elhomályosodik a történetírásban. Elvileg ellenszolgáltatás nélkül csak akkor használhatta fel ezeket a csapatokat a király, ha az ellenséges betörések visszaverésére általános mozgósítást hirdetett. Kivétel talán a főpapi csapatok képeztek, ezek a jelek szerint máskor is igénybe vehetőek voltak. A világi urak csapatai elsősorban zsoldos fogadási megbízás alapján kerültek felhasználásra. Ezért pénzzel fizetett a király, de elődeihez képest jóval ritkábban előfordult, hogy a katonák zsoldjára a király birtokokat adott zálogba. A vajda, a bánok, a végvidéki kapitányok és a királyi udvartartás tagjai fizetésük fejében kötelesek voltak meghatározott számú katonát kiállítani a király számára. Hasonló megbízást kaphattak egyes bárok és nemesek, akik zsoldos vállalkozóknak is tekinthetők. A török elleni mozgósításnál fordult elő, különösen Mátyás uralkodásának második felében, hogy a király a tekintélyesebb nemeseknek mozgósítási parancsot küldött szét. Megadta, hogy a címzet hol és mikor jelenjen meg a parancsban meghatározott számú lovassal, hogyan kaphatja meg az érte járó zsoldot. Itt a nemesi hadkötelezettség és a fizetett zsoldosság különös keveredéséről van szó. Az úr csapatait, feltetően felfegyverzett familiárisait, vagy néhány fegyverfogatáshoz értő jobbágyát köteles volt a király parancsára és zsoldért mozgósítani. A török határvidéken más jellegű katonaságot is hadrendbe állítottak Mátyás idejében. Mátyás uralkodása második felében egyességet kötött a horvát grófokkal, hogy azok az ország védelmére állandó lovasságot tartsanak fegyverbe. A király egy lovasnak évi 8 forint zsoldot fizetett. Ez az összeg körülbelül egynegyede a lovas szokásos évi zsoldjának. A grófok saját birtokaik védelmére kénytelenek voltak katonákat kiállítani, most ezek zsoldjába a király is besegített, és ezzel jogot szerzett felhasználásukra is. Hasonló volt a helyzet a szerb huszárokkal is. Szerbia eleste óta folyamatosan költöztek úgynevezett rácok az országba, például a Brankovics dinasztia életbe maradt tagjai, a jaksicsok, de mások is. Ezek az urak a délvidéken birtokokat kaptak, és huszárok tartására zsoldot is. Több ezer ráchuszár állt így fegyverben. Fizetségük hasonló volt a horvát lovasokéhoz. Fejenként évi 7 forintot kaptak a kincstárból, és valószínűleg adómentesek voltak. Őket a nyugati hadjárataiban is bevetette a király. Hasonló zsoldot kaptak az ugyancsak huszárként katonáskodó vojnikok is. Ezek katonai szolgálatra kötelezett parasztok voltak, akik mentesültek a királyi és földesúri adó alól. Valószínűleg egyes végvárak helyőrsége soros szolgálatot teljesítő vojnikokból állt. Forrásaink szerint 10 délvidéki megyében éltek vojnikok, létszámuk azonban ismeretlen. Ezek a határőr parasztok földesuraik bandérjumait erősítették, például a kalocsai érsekét. Hasonló volt a több ezer főre tehető nasszádosok helyzete, az ő zsoldjuk is adómentességük miatt volt alacsony. A bandérjum jellegű feudális úri csapatok és a királyi zsoldban álló, az uralkodói hatalmat erősítő zsoldosereg között, tehát különböző csapatok foglaltak helyet. A zsoldosokat Mátyás főként a török, illetve uralkodása első felében a belső ellenfelek ellen vetette be. Zsoldosok természetesen már Mátyás előtt is voltak az országban. Például Szilágyi Mihály 5. László ellen támadó seregében is voltak idegen zsoldosok. Nagyobb méretű alkalmazásuk azonban valószínűleg csak 1462 után a Giskrával kötött megegyezés után következett be, hiszen a felvidéken állomásozott csehek jó része királyi zsoldba lépett. A csehországi és ausztriai hadjáratokat Mátyás már nagyrészt zsoldos csapatok élén vívta meg. A sereg fegyelme ütőképessége már Mátyás életében legendás hírű lett. Igaz, a fekete sereg elnevezést csak a király halála után kapta. A zsoldosok között csehek, németek és magyarok is kimutathatóak, mint ahogy kapitányai között is mindhárom nemzetiség megtalálható. A zsoldosok létszámát nehéz meghatározni. Viszonylag pontos az 1487-es bécsújhelyi seregszemlén személyes részt vett Bonfini adata. Itt 20 000 lovas és 8 000 gyalogos vonult fel. De ebben a seregben voltak főúri csapatok is, nem teljes zsoldot kapó huszárok, a szabad királyi városok és Bécs által kiállított gyalogosok is. Ha 10 000 nehéz lovast és 4 000 gyalogos számítunk az állandó zsoldos seregnek, akkor viszont lehet, hogy alábecsüljük a létszámot. Ehhez a sereghez tűzérség is tartozott, amelyet főleg a városok állítottak ki. Mátyás ugyan lekicsinlően nyilatkozott a tűzérségről, mégis gondot fordított felállítására. Fő ágyúmestere, a porosz Marien Werther Jakab ágyúöntéssel is foglalkozott, szolgálataiért várat és uradalmat is kapott. Nem véletlen, hogy harmadik Iván orosz cár 1488-ban Mátyástól kért ágyúöntőmestereket. Ennek a seregnek a fizetsége is igen magas terhet jelentett. Minimálisan 3 forintnak vehetjük a nehéz lovas, és 2 forintnak a gyalogos havi zsoldját. Ez évi 456 000 forint kiadást jelentett volna. Ebben az összegben nincs benne sem a déli végvárvonal őrségének a zsoldja, sem a bandériumok eltartására a királytól folyosított összegek. Az osztrák háború alatt is kellett helyőrségeket tartani, és fizetni az elfoglalt osztrák, morvai, sziléziai várakban, városokban állomásozó katonákért. Végül nem volt elhanyagolhatóak a fegyverre, a várak karbantartására, az élelmezésre szánt összegek sem. Ezek egy részét adó vagy kényszerkölcsön ellenében a városoktól kapta a király. Ha összetudnánk állítani a király katonai kiadásait, azok meghaladnák bevételeit. Valószínű, hogy Mátyás időnként nem fizette ki a zsoldot. Amíg azonban a katonák zsákmányolással pótolni tudták ezt a jövedelmet, addig ez nem váltott kilázadást. Mátyás katonai szempontból legfontosabb intézkedése a Zsigmond által megkezdett déli végvárrendszer befejezése volt, amely ezután fél évszázadon keresztül biztosította az ország védelmét. Uralkodása elején megszűntek a déli ütköző államok, Szerbia és Bosznia. A törököktől elfoglalt területeken 3 új bánság alakult, a szabácsi, a szeberniki és a jajkai. Így 2 párhuzamos végvárvonal létesült. A külső vonalhoz Szörény, Nándorfehérvár, Szabács, Srebrenik, Jajka, Knin, Klissa és Skardona tartoztak. Ez a végvárrendszer az Aldunától az Adriáig húzódott. 50-150 kilométerrel beljebb Karánszebes, Lugos, Temesvár, a szerémségi várak, Pétervárad, Bánya Luka, Bihács alkotta a második vonalat. Az első vonal jelentősebb várai királyi kézben voltak, a másodikban nem mindegyik. Uraik azonban katonatartásra pénzbeli támogatást kaptak a kincstártól. Sürgős esetekben a második vonal várai támogatást nyújthattak az első vonalnak, és az ő feladatuk volt az első vonalon átszivárgott ellenség továbbjutásának megakadályozása. Az érintett határszakasz biztonságáért felelős főparancsnoka a második vonalba tartózkodott, és a határ háttérmegyének katonaságával is rendelkezett. Az új határvédelmi rendszer szervezeti felépítése 1476-ban kezdődött, Ernőszt halálát követően, amikor egyesítette a horvát és szlavon bánságokat. Az új dalmát horvát szlavon bán feladata már kimondottan a határvédelem lett. Knimber horvát körösön szlavon vicebánokkal helyettesítette magát. 1477-ben Újlaki, boszniai király halála után a boszniai várak a királytól kinevezett jajkai bán igazgatása alá kerültek, aki katonailag a szlavon bán alá volt rendelve. A határ középső szakaszán ugyancsak Újlaki halálát követően történt változás. Az 1478-as törvény megszüntette a macsonyi bán törvényszékét, és ezzel a dél-magyarországi megyék feletti joghatósága megszűnt. Így Mátyás újra felértekelte az alsó részek főkapitányságával összekapcsolt Temesi Ispánságot. A főkapitány Temesi Ispán vagy maga töltötte be a szomszéd megyék ispánságát, vagy csak katonai parancsnokságot gyakorolt ezen területeken. A hozzákapcsolt megyék időnként változtak, de az 1480-1490-es években nagyjából 11 megye tartozott felügyelete alá. A főkapitányság felállítására valószínűleg 1478-ba került sor, ugyanis Kinizsi Pál 1479-ben már viseli ezt a címet. Így ez is része volt az Újlaki halála után bevezetett reformoknak. 1479 óta a kettős végvárvonal, tehát két részre osztott. A nyugati részen a horvát szlavonbán, a keletén pedig az alsó részek főkapitánya gyakorolta a főparancsnokságot. Ez a világosan kigondolt végvári rendszer, amely a főparancsnokok által kormányzott hátországot is bevonta a védelembe, Mátyás után is hosszabb ideig életképes maradt, és közel fél évszázadig biztosította az ország védelmét. A horvát szlavon bosnyák fronton állomásozó katonaság 68%-a volt lovasság, 32%-a pedig gyalogos, míg az alsó részeken 70% lovassal, 22% naszádossal és a 8% gyalogossal számolhatunk. Abban is különbözött egymástól a két terület, hogy amíg az előbbiekben a horvát grófok lovasain kívül a katonaság egész évre kapott zsoltot, addig az utóbbiban csak a Temesi Ispán és a Nándorfehérvári bán lovasbandériuma kapott fizetést. A gyalogosok körülbelül fél évi, a többi katona legfeljebb negyedévi zsoldnak megfelelő fizetést kapott, de adómentesek voltak. A két terület katonasága közötti különbségek a terepviszonyokból adódtak. A horvát-szlovák-bosnyák fronton a hegyek között több gyalogosra volt szükség, és mivel a háború kipusztították az amúgy sem bő termésű hegyvidéket, itt nem lehetett fegyveres katonaparasztokat felállítani. Az alsó részeken viszont a nagy folyók képezték a határt, így ott nagy szükség volt a naszádosokra. A gyors járású török lovasokkal szemben hasonló harcmodorú, könnyű lovasság volt elsősorban szükséges. Meg kell említsük a harmadik területet, Erdélyt is. Itt nem a végvárak, hanem elsősorban a Kárpátok hegylánca biztosította a védelmet. A Vajda, aki ekkor már egyben Székely Ispán is volt, saját bandérumain kívül a terület lakosságának támogatására is számított. Joga volt ugyanis támadás esetén felkelést hirdetni. Ez elsősorban a székelységet érintette, de a másik két nemzet sem vonhatta ki magát alulla. Így az erdélyi lakosság az ország többi részéhez képest jóval harcezettebbnek számított.
A megmaradt percekben beszéljünk arról, hogy milyen külpolitikai lépéseket hajt végre Hunyadi Mátyás uralkodásának első éveiben.
Mátyás király uralkodásának első éveiben egy visszafogottabb külpolitikát folytat. Hatalmának törékenysége, a királyi koronázás hiánya arra késztette a magyar királyt, hogy óvatos legyen külpolitikai tekintetben. Uralkodásának első éveit részben a Habsburgokkal való viszony rendezése és a korona visszaszerzése határozta meg. Ebben a tekintetben azt mondhatjuk, hogy siker koronázta próbálkozásait. Sikerült egyezményt kötnie a Habsburgokkal, és visszaszereznie a Szent Koronát, amellyel meg is koronáztatta magát. Így gyakorlatilag egyszerre ért el külpolitikai és belpolitikai sikert, hiszen hatalmát is megszilárdította, és egyben biztosította az országot a nyugati irányú támadásokkal szemben. Azonban uralkodásának ezen szakaszában leginkább a török kérdés válik egyre fenyegetőbbé. 1459-ben a török török fenyegetés egyre kritikusabb lesz. Ennek az évnek a nyarán a török szultán elfoglalta Szendrőt, és ezzel Szerbia megszűnt létezni. 1463-ban II. Mohamed szultán boszniai hadjáratra készült, sikerei következtében elfoglalta egész Boszniát, a királyt elfogadta és kivégeztette. Bosznia bukása katasztrofális hatással lehetett volna, főleg Horvátországra és Szlavóniára, ezért Mátyás szinte rögtön megkísérelte visszafoglalását. A hadjáratot szövetségkötés előzte meg, Mátyás szerződést kötött a törökök által szintén fenyegetett velencei köztársasággal, amely pénzügyi támogatást nyújtott számára. Mátyás 1463 őszét támadásra használta fel, hiszen tudta, hogy a török főerők októbertől májusig a szálláshelyeiken pihennek. A király ugyan elfoglalta a boszniai fővárost, Jajkát, és még néhány kisebb erődítményt, de az ország nagyobb része török kézen maradt. A kialakult határ évtizedekig megmaradt, annak ellenére, hogy a következő nyáron a szultán megpróbálta visszafoglalni Jajkát, próbálkozása azonban eredménytelen maradt. Azonban hasonló sorsa jutott Mátyás Zvornik vára elleni támadása 1464 őszén, így azt mondhatjuk, hogy a két fél nem bírt egymással. Mátyás uralkodásának első éveit mindenképpen a török fenyegetés határozta meg külpolitikai szempontból. A magyar király ezen a fronton inkább védekezésre törekedett, de jelentős támadások esetében az általa kezdeményezett válaszcsapás sem maradt el.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során arra jutott időnk, hogy egy következtetést mondjunk le belpolitikájával kapcsolatban, és pedig azt, hogy Mátyás király uralkodásának utolsó évtizedére egy abszolút uralkodóként irányította az országot. Ezen kívül sikerült beszélni az általa bevezetett katonai reformokról, jelentős mértékben megerősítette az ország katonasságát, elsősorban a zsoldos sereget, amelyet aktív külpolitikájához fog felhasználni. És tulajdonképpen erről az aktív külpolitikáról, Mátyás háborúiról, török elleni, csehek elleni, Habsburgok elleni háborúiról fogunk beszélni a következő műsorunkban.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást a jövő heti viszonthallásra.
A kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszonthallásra.